Szeretettel köszöntök mindenkit Isten igéjével. Egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, míg felragyog a nap és felkel a hajnalcsillag szívetekben. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket. Amen. Mennyei édes atyán, köszönjük neked, hogy itt lehetünk a te házadban, és köszönjük ezt az ősi éneket, amit énekelhettünk. Jó az, hogy Luther Mártonnak az életében, a szívében elhoztad ezt a forradalmi változást, amikor meg tudta tagadni, el tudta hagyni az emberektől való félelmet, az emberekben való bizalmat, és a tőled való félelmet, és a helyébe költözött az üdvbizonyosságnak a boldogsága, a békessége, amelyről tanúskodik is ez a dicséret. Jó nekünk ezt olvasnunk, énekelnünk, imádkoznunk, de ugyanakkor, amikor felhangzik ajkunkon ez az ének, eszünkbe jut az is, hogy bár tudnánk teljes szívvel hinni is ezt. Pedig minden szava igaz, és tudjuk, hogy rá is építhetjük az életünket, de mégis a hétköznapok próbáiban nagyon sokszor elcsüggedünk. Urunk, kérünk téged, hogy hadd legyen így a mi életünkben. Hadd tudjuk teljes bizonyossággal és rendíthetetlenséggel hinni, tudni azt, hogy Krisztusban meg vannak bocsátva a bűneink, és miénk a menny örökre. Ezt senki és semmi nem veheti el tőlünk. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy áld meg mostani együttlétünket, és segíts abban, hogy a te igédet hallgatva, hadd formálódjon, hadd erősödjön mi bennünk ez a hit. Urunk, látod, hogy törékenyek vagyunk, elesettek, sokszor megfáradtak, talán ezen az estén is. Kérünk téged, hogy a te lelked által erősíts bennünket, vigasztalj, bátoríts, éppen azt ad, amire kinek-kinek szüksége van közöttünk. Jézusért könyörgünk, hallgass meg. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Péter apostol első leveléből, a 3. fejezet 18-tól 22-ig terjedő verseit. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz, a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett lélek szerint. Így ment el a börtönben levő lelkekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban a bárka készítésekor. Ebben kevés, szám szerint 8 lélek menekült meg a vizen át. Most pedig titeket is megment ennek képmása, a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelki ismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által, aki miután felment a mennybe, az Isten jobbján van, és alávettetett neki angyalok, hatalmasságok és erők. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, egy különösen is nehéz ige szakasz ez a mai, ami ráadásul egy nagyon fontos alapkérdést felvet a hitünkkel kapcsolatban. A felolvasott ige 19. és 20. versei ugyanis a purgatórium tanításának az egyik alaptételét képezik, ugyanis akár azt is ki lehet benne olvasni, hogy a halállal nem érnek véget a lehetőségeink, hanem utána is van még lehetőség arra, hogy a sorsunkon változtassunk. De nézzük az elejéről. Péter apostol úgy kezdi a levelét, hogy Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szórványában élő jövevényeknek. Nagyon fontos az, hogy ez a kiinduló pontja a levélnek. Fontos látni. Innen indul tehát a levél. Ebből tudjuk megérteni aztán a többit. Kiknek ír tehát Péter? Olyan embereknek, akik szétszórtságban élnek. Olyan keresztényeknek, akik idegen szóval diaszpórában lakoznak. Mit jelent ez? Ma sokszor halljuk ezt a kifejezést a különböző híradásokban, diaszpóra. Különösen Erdéllyel kapcsolatban kerül elő az utóbbi hetekben, ahol a magyarság, az ott élő magyarság szeretne autonómiát. Ugye ez is egy görög szó, autonomos, azaz, hogy önmagukatnak szeretnének törvényt szabni, önmagukat akarják kormányozni, önkormányzatot szeretnének, bizonyos tekintetben függetlenséget, még hogyha nem is hozhatnak létre egy saját országot, de valamilyen módon függetlenedni szeretnének. Hát az erdélyi magyarok, meg tulajdonképpen a határon túli magyarok mindenütt, ahol lakoznak, azok bizony ilyen úgynevezett diaszpórában, szétszórtságban élnek. Talán még ismertebb szó a kisebbség. Kisebbségben élnek. Hát Péter címzettjei is ugyanilyenek. Kisebbségben élnek. Az az érdekességük viszont, hogy ők nem úgy élnek kisebbségben, mint a határon túli magyarjaink, akik egy másik nemzetnek a területén élnek, hanem úgy élnek kisebbségben, hogy ők a mennyek országának a polgárai, és élnek egy olyan többségben, akik mindezt tagadják. Egy nagy pogány tengerben élnek, elszórtan, kevesen, Krisztus követő emberekként. És ilyen módon bizony kisebbségben élnek. És a kisebbségi lét ma a 21. században is jelent hátrányt, hát még akkor. A római birodalomban 2000 évvel ezelőtt bizony a kisebbségi sors minden hátrányával rendelkeztek, sőt, annál sokkal többel, mint amit ma megtapasztalhatnak. Sok szenvedéssel járt ez számukra, hiszen mindenképpen őket gyakorlatilag ilyen bálványimádónak nézhette a többségi társadalom, akik olyan Istent imádnak, akit nem látnak, holott az összes többi nép, az összes többi ember olyan Istent imádott, amelyiket lehetett látni, kézzel fogni, és így tovább. Más volt az egész viselkedésük, és emiatt kinézték őket. És Péter levele gyakorlatilag egy bátorítás a számukra, felhívás a kitartó hívő életre, a Krisztushoz és üdvösségük bizonyosságának megerősítésére. Ez tehát a kiinduló pont. Így kell olvasni az egész levelet. Ilyen helyzetben lévő, ilyen sorsú keresztjéneknek szól ennek a levélnek minden sora. Ebből a szemszögből értjük meg, hogy miért érint ilyen témákat az apostol. Rengeteg támadás, próbatétel éri őket, és ezért bátorítja a címzetteket. És azt mondja Péter, hogy minden vígasztalásomnak alfája és omegája Jézus Krisztus szabadítása. Mindig mindent ő rá nézve akar adni, mondani nekik. És így beszél arról például ebben a levélben, hogy bár kívülről támadnak benneteket, de azért tudnotok kell, hogy nem csak külső támadás ér. A sátán minden módon megkísért, és ezért tanítja őket a tisztességes, szép családi életre, hogy viszonyuljon a férj a feleséghez, mert ezen keresztül is fog támadni a sátán. Aztán mondja a keresztény rabszolgáknak, hogy titeket is biztosan ingerel a sátán, hogy legyetek engedetlen, rossz rabszolgák. Tehát a társadalom minden rétegéhez szól, mert azt mondja, hogy benneteket nem csak külsőleg támad a sátán, hanem belülről is. És így érkezünk el a mai igéhez, ahol fontos látni, hogy ez is ennek a tanítási, vígasztalási folyamatnak a része. Ha kiragadjuk ezt az ige szakaszt a Szentírásból, akkor azonnal rengeteg spekulációra adhat, indulhat a gondolkodásunk. Nem véletlenül kezdődött azonban így az ige szakaszunk, hogy mert. Amikor így kezdünk egy mondatot, az mindig azt jelenti, hogy ott előtte volt valami. Lehet valami hosszabb dolog, lehet, hogy csak egy szó, de biztos, hogy azt megelőzte valami. Úgy nem kezdünk mondatot ok nélkül, hogy mert. Az előző versekben pedig a kitartásra, a bűn megtagadására buzdítja Péter, különösen a rabszolgákat, akiket sok értelemben verés ér, és sokszor pedig érdemtelenül részesülnek benne. És itt is, nekik is Krisztusra mutat, példaként Péter apostol ezt mondja, mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaza nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett lélek szerint. Amint ezt, amit az előbb elmondtam, valaki kihagyja és kiragadja a történetet, ezt az ige szakaszt az egészből, akkor rögtön elkezdenek spekulálni az emberek, mi is az a börtönben levők, kik azok, hova ment Jézus, milyen módon, kiknek beszélt, mikor beszélt, mi történt azokkal. És akkor jön ez a gondolat, hogy ez azt jelenti, hogy Krisztus elment a halála után a pokolba is, hogy még egy lehetőséget adjon azoknak, akik őt elutasították? Elment azokhoz, akik Noé kortársai voltak, de nem hallgattak annak idején a megtérésre hívó szóra, és elvesztek? És most újra ajánlja az Úr az ő kegyelmét nekik? Mert ha így van, ugye ezt lehet továbbvinni ezt a gondolkozást, ha így van, ha adatik végül még egy lehetőség, hát akkor nincs semmilyen probléma. Végül is nem éltem a kegyelemmel, de végül Isten mindenkinek megbocsát. Utánam küldi az Úr még a pokolba is Krisztust. Fog majd jönni. Van még egy lehetőség. És akkor ebből tovább vezet a gondolkodása felé, hogy hát tulajdonképpen van valami hely, ahol az emberek el vannak, nevezhetjük ezt a szenvedés helyének és egy purgatóriumnak, aztán majd végül onnan is kiszabadulnak. Ha kiszakítjuk a szövegkörnyezetből, akkor teljesen logikusan jut el erre az ember, és nagyon sokan így is vélekednek. Sajnos ezzel hamis reménységbe ringatják nem csak magukat, hanem másokat is. Gondoljunk csak bele, hogy azért erről van nagyon-nagyon egyértelmű beszéde, tanítása magának Jézusnak. Ott van a gazdag és Lázár példázata. Mit olvasunk ott? Meghal a gazdag, meghal a Lázár, látják egymást, és elkezd Lázár könyörögni. Mondja Ábrahámnak, hogy küldd már el Lázárt hozzám. Legalább annyit, hogy mártsa az ujja hegyét egy kis vízbe, és úgy érintse meg a nyelvemet. Csak annyi hűsítés, annyi felüdülés jusson nekem. És azt mondja Ábrahám, hogy nincs átmenet. Nem mehet. Ő sem mehet, te sem jöhetsz. Jézus teljesen egyértelműen félreérthetetlenül beszél erről, nincs átmenet, semmilyen módon. Véget ért a földi élet, lezárult minden. Ennyi volt. Itt a földön kell törődni az üdvösséggel. Vannak sokan, akik nem veszik ezt komolyan. Konfirmációs oktatáson szoktam elmondani, hogy a szülői értekezletem, hogy nem fogom elmondani a gyerekeknek konfirmáció előtt azt a néhány kérdést, amit nekik meg kell tanulni. Mindig elmondom. Ne tessenek abban reménykedni, se a gyerekek, se a szülők, hogy majd a végén úgyis megmondom a minden gyereknek azt a 3-4 kérdést, amit meg kell tanulni. És amikor kezdtem a szolgálatot, úgy emlékszem rá, tartottam ezt az első szülőértekezletet, és akkor ugyanezt elmondtam, és az egyik, nem is egy, több szülő odasúgta a gyereknek, hogy nem baj, a végén úgy is megmondja. Mert azt gondolták, hogy ez csak olyan beszéd, olyan papi beszéd, vagy nem is tudom micsoda. Aztán, mikor lement két év folyam, és úgy, hogy nem mondtam meg, akkor azt mondták, hogy hát ezt úgy látszik, komolyan gondolja. És a sátán pontosan ugyanezt akarja. Az Úr azt mondta, gazdag és Lázár története, nincs tovább. Véget ér a földi élet, ebben a földi életben kell elrendezned a viszonyodat Krisztussal. És a sátán meg azt mondja, hogy nem kell azt olyan komolyan venni. Majd még utána is van lehetőség. Hidd el, ez egész csak egy duma. Majd végül mindenki üdvözül. Ezt akarja elérni. Szóval Péter ebben az ige szakaszban másról tanít. De hogy mit is értsünk meg, ahhoz megint a levél elejére kell ugranunk. Az első fejezet 10. versében ezt olvassuk. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétáltak, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. És milyen érdekes kifejezés van ebben a versben, azt mondja, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő lelke. Tehát évszázadokkal korábbi prófétákról mondja, hogy a Krisztus bennük levő lelke. Hát Krisztus még akkor meg se született testileg, De hát ugye ő tudjuk örökké élt, és így beszél arról, hogy a Krisztus lelke tett bizonyságot a proféták által. A Szentlélek által tett bizonyságot olyan szemléletesen, például Krisztus szenvedéseiről Ézsaiás 500 évvel korábban. Elolvassuk Ézsaiás könyvének 53. fejezetét, és egyszerűen az ember számára hihetetlen, hogy ez az ember nem ott volt a kereszt alatt, hanem 500 évvel korábban élt, mint ahogyan Jézus meghalt. Hát úgy ír róla, hogy mi történt ott, hogy nézett ki, hogy mennyit szenvedett, minthogyha tényleg szemtanú lett volna. Hát nyilván azért, mert az Úr lelke ezt leíratta vele. És most arról beszél Péter, hogy Krisztus lelke által szólt Noé is, Noé az özönvíz idején, abban a 120 esztendőben azokhoz, akik miatt az özönvíz el kellett, hogy jöjjön, amíg építette a bárkát. Hiszen ennyi éven keresztül épült a bárka. Azért azt olvassuk a Szentírás, hogy mekkora nagy épület volt, vagy építmény volt ez a bárka, és hát nem voltak targoncái, meg ehhez hasonló nagy gépei, motorfűrész. Azt ők néhányan rakták össze, sok idő volt. Persze sokkal tovább is éltek az emberek. És egy ilyen óriási munka teljesen természetes, hogy nem történhet titokban. Biztos, hogy nagyon sokan látták, hallották, gúnyolódtak Noén, hogy lehet ilyen marhaságot csinálni, hogy oda épít egy ilyen nagy hajót, valamit, és akkor neki kellett, muszáj volt beszélni róla, hogy miért csinálja. Biztos, hogy elmondta. Azért, mert Isten ítéletet fog tartani, és ezért őt kinevették. Az emberek egy évszázadon át sem törődtek vele, noha addig is Isten türelmesen várakozott. És utána arról beszél Péter, hogy ahogyan annak idején mindössze 8 ember maradt életben, az ítélet után, a bárka által, úgy most, sajnos, megint azok az emberek, akik szabadulást nyernek, akik Krisztus által örök életet kapnak, kevesen vannak. És ez mindig így lesz. Mi azt szeretnénk, meg az a vágyunk, hogy egyszer mindenki keresztjén legyen, de ez sajnos nem valóság. Ugye látjuk ezt a mindennapi életünkben, saját környezetünkben. Ebben a városban is 160 ezeren laknak, és ha a katolikusokat, a reformátusokat, a baptistákat, meg minden keresztény felekezetet összerakunk, hogy hányan járnak egy vasárnap templomba, hát nem tudom, hogy összegyűlik-e 5000 ember. Nem valószínű. 160 ezerből. Kisebbségben vagyunk. És azt mondja Péter apostol ezeknek az embereknek, hogy de ez nem tragédia. Ti ne ezzel törődjetek, hanem azzal, hogy ti megmeneküljetek, és hogy el ne veszítsétek hiteteket. Mert biztos, hogy utálnak benneteket, meg sokan megvetnek, de nektek akkor is ki kell tartanatok. És mondja Péter, hogy tudom, hogy nektek ez fáj, hogy ti semmi rosszat nem követtek el, hogy másokért imádkoztok, hogy igyekeztek azt megvalósítani, amit Jézus tanított, hogy arcülőtnek jobb felől tartod a másik orcádat is, és bizony oda is ütnek. Hogy miért van ez? Azért egy idő után nem szereti senki sem a pofozógép szerepét átélni, eljátszani. De azt mondja Péter, hogy ne ezekre nézzetek, hanem arra, hogy ki vagytok választva, hogy meg vagytok váltva, hogy Jézus Krisztus meghalt, értetek? És ahogyan Noé annak idején úgy menekült meg, hogy mindenütt víz vette körül, mindenütt az ítélet vette körül, hiszen alul óriási özönvíz volt, felülről szakadt az eső, de ő szárazban volt. Ugyanígy azt mondja Péter, ti is így fogtok megmenekülni. Mindenütt körbevesz benneteket, rengeteg gyűlölet, hazugság, rossz indulat, de sose felejtsétek, hogy az Úr a tenyerén hordoz benneteket, megvéd, oltalmaz. Ez a legfontosabb üzenete számunkra ennek az igének. És mindenféle más spekulációba nem érdemes belemenni, hanem nekünk azt kell látnunk, hogy nem azzal kell törődnünk, hogy majd mi lesz azokkal, akik meghaltak, hogy most fog-e nekik prédikálni Krisztus, vagy nem fog, mert mindenki saját magáért felelős, önmagáért. Ez az élet adatot nekünk, ez az egy, ami biztos. Ez az élet, ez a néhány évtized, ameddig van lehetőség dönteni Krisztus mellett. És hogyha mi az Úréi vagyunk, akkor mi rendben vagyunk. És akkor következik az, hogy ezt majd valahogy igyekszünk másokkal is tudatni. Hogy higgyétek el, Ez a sátánnak a becsapása, hogy majd úgy is lesz valahogy. Az ígéretünk az az egy, itt a földön dől el, a mi döntésünk, mert az Úr mindenkinek megnyitotta a mennyek dicsőségének lehetőségét. Ebben legyen mindig vigasztalásunk, akkor is, hogyha nehéz idők járnak ránk, ha megpróbálnak, ha kellemetlenségek érnek buszon, villamoson, munkahelyen, bármerre, hogy meg vagyunk váltva. Annak idején a Luther Márton, aki ezt az éneket írta, amit énekeltünk is az istentisztelet elején, egy alkalommal, amikor nagyon kísértette a sátán, akkor fogta a kését és belevéste az asztalába, hogy meg vagyok keresztelve. Meg vagyok keresztelve. És ez nem annyit jelent, hogy meglocsoltak annak idején, hanem lélek által is az Úrnak adtam az életemet. És a sátánnak nincs hatalma fölöttem. Meg tudom tagadni, és neki el kell menekülnie. Hát ebben a hitben erősítsen az Úr bennünket. Amen. Urunk, köszönjük a Te igédet, amely sokszor olyan titokzatos dolgokról is szól, amiket teljes mértékben nem tudunk felfogni. Ilyen ez a mostani ige is, amiről sokan sokféleképpen spekuláltak, gondolkodtak, szinte ahány értelmező könyvet, kommentárt előveszünk, abban annyiféle megoldást, annyiféle gondolatot, véleményt látunk róla. De olyan jó nekünk azt tudni, hogy a kijelentett dolgok a miénk, a titkok pedig a tiéd. És el akarjuk fogadni azt is, amit nem akarsz velünk tudatni, ami most még titkos dolognak tűnik nekünk, nem akarunk tudni mindent megmagyarázni, mert nekünk elég az, amit teljes biztonsággal kijelentettél. És a Szentírás összefüggéséből az teljesen egyértelmű, hogy itt a földön dől el az, hogy mi lesz a mi sorsunk. Kérünk téged, Urunk, hogy tévtanításoknak a sokasága ne zavarjon össze bennünket. Látjuk, hogy rengeteg van belőle. Nagyon-nagyon sok okkult, ezoterikus látás, vélemény, mindenféle handabanda vesz bennünket körül, amelyek arra próbálnak rávenni, hogy téged elhagyjunk, az élő víznek forrásait, és ezeket kövessük. Megpróbálnak a biztosból, a bizonytalanságnak az ösvényére vinni. Imádkozunk, Urunk, hogy tarts meg bennünket, különösen akkor, amikor próbákban vagyunk, amikor betegségben vagyunk, akkor a legnehezebb megállnunk azt, hogy bár sokan kínálják az ő félig meddig tiszta vagy tisztátalan megoldásaikat, mi ezeket el tudjuk utasítani, és egyedül azt fogadjuk el, ami tőled való. Kérünk, adj ezekben világosságot, hogyha bajokban vagyunk, ha kétségek között, adj mellünk testvéri kapcsolatokat, és testvéri segítséget, imádkozó barátokat, és hadd tudjuk megtapasztalni, hogy egyedül Te vagy, ami szabadítunk, a gyógyítunk, a vígasztalunk. Kérünk téged, Urunk, hogy így áld meg az életünket is, hadd tudjunk betelni a benned való boldogságban, békességben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.